a K2, MK7 kontraproduktív lehet napi 300 mikrogram mennyiség felett, hány humán tanulmány támasztja alá, mekkora volt a minta, figyelték az olyan kofaktorokat, mint például a D3 vitamin szintje. Nem néztek ilyen kofaktorokat, tudtam már, sőt, biztos, hogy nem néztek ilyeneket. Egy ilyen vizsgálat van, ez a legfrissebb, de kezdjük ott, hogy hány tanulmány támasztja alá az MK7-nek a bármilyen hatásosságát. Hát egy sem. Illetve hát az, hogy van róla egy-egy tanulmány, hogy 100 mikrogrammos mennyiségében, illetve 200 mikrogrammos mennyiségében volt neki valamilyen, például csontozatra való pozitív hatás mutattak ki, tehát hogy csökkentette, nem visszafordította, nem állította meg, hanem lassította mondjuk a csontritkulás, hogy a csontsűrűség előre haladt. Tehát ami egyébként azért érdekes, mert a csontsűrűség egyébként a csontminőségről nagyon keveset mond, és egy nagyon gyenge mutatónak tartják. Tehát a törés kockázat, tehát hogy a ténylegesen a gyakorlatban, mert a K-vitamin hatása a csontozatra az a legkevésbé hat a csontsűrűségen keresztül, sokkal inkább a csont szerkezete, rugalmassága, a kollagén szövetébe gyakorolt hatása van, és az pont nem a csontsűrűségben ütközik ki, ezért is van, hogy nagyon sok vizsgálatban, ahol a K-vitamin hatásos volt, ott volt, hogy nincsen összefüggésbe a csontsűrűségnek a növekedése azzal, hogy a gyakorlatban mennyire lettek erősebbek a csontok, mennyivel csökkent a csonttörés kockázata, tehát a legerősebb végpont mutató az ez, hogy a csonttörés kockázat azt mennyire csökkentette. Azt, hogy a csont sűrűséget, amit nagyon rosszul is tudnak mérni, nagyon pontatlan is, és eleve nem sok mindent árul el a csont minőségéről, tehát azt igazából kár is mérni, és csak ilyenben tudod felmutatni bármit is az MK7 klinikai vizsgálatban embereken. Csonttörés kockázatot nem csökkentett, tehát nem tudni, hogy ténylegesen mennyire van jó hatásra a csontozatra, mindesetre a 100 és a 200 mikrogrammos közti mennyiségek azok csontsűrűséget tudtak javítani. Illetve ugye azzal kapcsolatban van nagyon sok vizsgálat, hogy a K-vitamin függő fehérjékből mennyi az inaktív, és minél kevesebb van azokból, az annál jobb. Ugye itt az MGP-t, meg ezt az osteokalcint szokták nézni, és azt, hogy ezen szintek csökkentésére van hatása az MK7-nek, na ezzel kapcsolatban van sok vizsgálat. De ez megint csak nem azt mondja meg, hogy mi a végső hatása. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ezekre kevésbé hatásos, mint a K1 vitamin. Azt is hozzátenném, hogy az eddigi vizsgálatokat az MK7-tel, azt az MK7 gyártók szponzorálták, és ez a legfrissebb vizsgálat, tehát van 3 darab vizsgálat van, ahol 360 mikrogrammot adtak embereknek, ez a 3 MK7-es vizsgálat a legfrissebb. Ebből a legutóbbi, egy fél éven át szedtek 360 mikrogrammot, és eddig nem használtak ennyire pontos módszert, amin már egy kis változást is észre lehet venni. És itt azt találták, hogy a fél év szedés során a placebóval szemben 10%-kal nőtt a meszesedés, míg a placebóban nem. Tehát nem volt nagy vizsgálat, de mivel hogy nagyon pontos módszert használtak, ezért ilyenkor ugye a kisebb létszám is elegendő. Persze kéne, hogy csináljanak még többet, de ugye mivel hogy volt másik 2 vizsgálat is, azok jóval nagyobb létszámúak voltak, és ott is 0 vagy alig eredményt találtak, az látszódik, hogy ugye ahogy nő a dózis, egy ideig nő a hatás, de 100 mikrogramnál ott maximalizálódik, 200 mikrogramnál még mindig, és 360 mikrogram felé meg már van, akinek még csak egy kicsit rosszabb, mint a 200 mikrogram, vagy a 100 van, akinek már semennyire se jó, és van, akinél ugye, mint ebben a kisebb létszámú vizsgálatban, meg már kifejezetten. De mondom, egyben ez az első olyan vizsgálat, ahol a legpontosabb mérési módszert, úgymond state of the art módszerrel mérték, amit teljes konszenzussal sokkal pontosabbnak tartanak. Ez egy független vizsgálat volt. Van másik 2 vizsgálat, amik azt hiszem egyike se volt független, hanem valamelyik K2 vitamingyártó cég finanszírozta, de lehet, hogy az egyik talán igen. Az egyikben egy ilyen nagyon enyhe hatást találtak, tehát kevésbé, mint mondjuk a 100 vagy a 200 mikrogramnál. A másikban meg semmilyen hatást nem találtak, és ugye ez a legfrissebb, ebben pedig kifejezetten kontraproduktív volt, fokozta, nem hogy csökkentette volna a meszesedést. Tehát, hogy ebből ugye az látszik, hogy ennek át kell tudni alakulnia, mert különben nem tudhatni. Tehát ugye az MK7-nek nincs hatása a sejtekre, szövetekre, semmi, csak akkor, hogyha átalakult MK4-jé.
De ugye K1-jé meg nem tud átalakulni, MK4-jé sem akármennyivét tud átalakulni, ezért nem csak a K1-et, de még az MK4-et is képes akár kiszorítani, abban az esetben, hogyha sokat szedünk, mert akkor az MK7 attól még nagyon jó bioakkumulálódással rendelkezik, és ha nem tud mint átalakulni, akkor ott van egy a sejtek számára hatástalan forma a helyett, hogy ugye MK4 lenne elég. Ilyet egereken tapasztaltak, megvizsgálták a szövetét, és az MK7 az teljesen kiszorította az összes K-vitamint, alig maradt belőlük valamennyi. Tehát csökkentette a K1 és az MK4-nek a szintjét is az MK7, mert már nem tudott mind átalakulni. De ez egy egereken végzett vizsgálat, de valószínűleg erről van szó, hogy egy bizonyos szint felett ez nagyon jól akkumulálódik. 3 nap a felezési ideje ugye az MK7-nek, és akkor minden nap szedsz 360 mikrogrammot, akkor ugye az halmozódik benned, hiszen 3 nap a felezési ideje és naponta szedett, tehát az egyre csak gyűlik, és egy idő után, hogy az elkezd kiszorítani, akkor az probléma, a 100-200 mikrogramm az éveken keresztül is biztonságos az MK7-ből, az egyértelmű és jó hatású, valószínűleg ez a sweet spot itt, és ahogy ugye majdnem mindennek szokott lenni egyéni U-görbéje, és hát úgy látszik, hogy az MK7-nél ez 100 és 200 mikrogramm között van, ugye annál szélesebb a tartomány valaminél, minél jobban hozzá vagyunk szokva, stb. De az lényeg, hogy a K1-nél itt az piszok széles, valószínűleg annak nincs is problémás tartománya.